Magasztalunk és áldunk téged, mennyei édesatyánk, hogy egy ilyen napon kitöltötted drága szent lelkedet. Köszönjük, Szentlélek Isten, hogy jelen vagy. Köszönjük, drága megváltunk, hogy a te nevedben lehetünk együtt. Köszönjük, hogy rád figyelhetünk, és a tekintetünk, lelki tekintetünk, szemeink rád lehetnek függesztve. Kérünk, Istenünk, hogy szólíts meg bennünket, hadd lássunk téged, hadd halljuk meg hangodat, és imádkozunk, Istenünk, hogy munkálkodj szívünkben, lelkünkbe, a belső világunkban, Uram, a lelkiismeretünkbe. Kérünk, Urunk, hogy a te ígéd járjon át bennünket, szent lelked tisztítson meg bennünket, és töltsön be bennünket, hogy ez az ünnep te szerinted való legyen, ez az összejövetel áldásos legyen mindnyájunk számára. Áldjál meg minden szolgálatot, mindenkit, aki szól, vagy hallgat rád, figyeli az összejövetelt, a te igédet. Kérünk, Urunk, hogy munkálkodj mindnyájunkban az Úr Jézus nevében. Amen. Testvéreim, az Ézsaiás próféta könyvének 44. részét keressük meg, és az első 5 verset fogjuk olvasni. Ézsaiás próféta könyvének 44. részéből az első 5 verset hallgassuk meg. És most hallgass, Jákób én szolgám, és Izrael, akit én elválasztottam. Így szól az Úr teremtőd és alkotód anyád méhétől fogva, aki megsegít. Ne félj, én szolgám Jákób, és te igaz nép, akit elválasztottam. Mert vizet öntök a szomjúhozóra, és folyóvizeket a szárazra. Kiöntöm lelkemet a te magodra, és áldásomat a te csemetédre. És nevekednek, mint fű között, és mint fűzfák vizek folyásinál. És azt mondja, én az Úré vagyok, amaz Jákob nevét emlegeti, és a másik önkezével írja, az Úré vagyok, és hizelegve Izrael nevét említi. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim. Köszöntünk szeretettel mindenkit ezen az ünnepen, pünkösd ünnepén Isten házába. Előttünk nem ismeretlen az ünnepnek a jelentősége, délelőtt teremen voltam, és mikor bejöttek a gyerekek, azt kérdeztem, hogy milyen ünnepet ünneplünk ma, azt mondták a gyerekek anyák napját. Mert anyák napja összevetel is volt, ez anyák napját ünneplünk. Előttünk nem ismeretlen az, hogy mi mit ünnepelünk pünköstkor, a Szentlélek kitöltetését, hát engedjük, hogy ezen a délutánon Isten töltsön be bennünket az ő áldásaival, az ő igéivel, és legyünk készek, legyünk nyitottak mindarra, amit Isten akar nekünk mondani. Az énekar szolgálatát hallgatjuk meg, azután Nagykassa Zsolt testvér fog szólni.
Hallottuk, pünkösd van, pünkösdöt ünneplünk, a Szentlélek kitöltetésének ünnepe ez, és egy nagyon fontos ünnep számunkra, mindazok számára, akik Krisztusban vannak. De sokan a világból nem tudják, és nem értik azt, hogy miért ünnepeljük a pünkösdöt, nem értik ennek a jelentőségét. A János evangéliumában azt olvassuk a 14. részben, én pedig kérni fogom az atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké. Az igazság lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri. Ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt, bennetek lesz. Akiben nincs a Krisztus, az nem ismeri. Ezért nem tudja a világ, és nem tudja azt, hogy mit jelent Szentlélekkel megtelve élni, Szentlélekkel teljes életet élni, lélekben élni és lélekben járni. A harmadik és negyedik vers nagyon megfogott, és szeretném újra felolvasni. Azt mondja, ne félj szolgám Jákob, Jesurun, akit kiválasztottam, mert vizet árasztok a szomjas földre, patakokat a szárazra, lelkemet árasztom utódaidra, áldásomat sarjadékaidra. Növekednek, mint fű a víz mellett, mint csatornák mentén a fűzfák. Egy olyan kép tárult elém ezekkel az igeversekkel kapcsolatosan. Képzeljünk el egy olyan tájat, ahol minden kopár, minden sivatagos már-már az eső hiánya miatt, a földek meg vannak repedezve, a növényzet is kezd elsárgulni, minden olyan élettelen. És mi történik, amikor víz árad ebbe a területre? Amikor megindul az eső, és esik napokig, és egy ilyen száraz, egy ilyen megszáradt talajba esik az éltető drága eső. Utána talán, hogyha lefényképeznénk úgy azt a száraz helyet, és utána egy néhány nap után, amikor esett a drága és éltető eső, teljesen más képet látnánk. Látunk egy kopár, egy sivatagos tájat, és egy néhány napi eső után talán látnánk egy felfrissült más tájat, egy zöldövezetet, ahol ismét újra élet fakadt, ahol minden felfrissült. Testvéreim, úgy van ez a lélekkel is, amikor a lélek megújító munkáját végzi. Amikor a lélek elkezd dolgozni, és amikor a Szentlélek esője úgymond elkezd hullni a mennyekből reánk, akkor mindenhol ott, ahol kopárság volt, mindenhol, ahol szárasság volt, ahol halál volt, ott élet lesz. Ott újból élet árad, ott újból felfrissül minden, zöldelni kezd minden. A délelőtt beszéltünk tini órán, hogy hogyan jellemeznénk, vagy hogyan illetnénk, milyen jelzővel a lelket, a szent lelket. És többek között említettük a szellőt, a fénysugarat, amely behatol életünkbe, és bevilágít, a vizet, amely beömlik életünkbe, és újító hatást hoz az életünkben. De úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy a Szentlélek az ő megújító munkáját tudja végezni a mi életünkben és az én életemben, ahhoz szükséges az, hogy engedjem, hogy teret engedjek neki, hogy teret biztosítsak neki. Úgy, ahogy délben is hallottuk, a Szentlélek fölveszi a harcot a testiességgel. Azzal a testiességgel, ami bennünk uralkodik, ami a testi emberben van. De a kérdés az, hogy engedek-e teret a Szentlélek munkájának. Ő nem erőszakkal akar betörni életemben. Nem ajtóstúl ront rám a Szentlélek. Egy kis ének csengett a fülemben, mi készültem, úgy hangzik, hogy mindig csendben szól hozzád az Úr, a város zaján hangja nem jut túl. Aztán majd tovább folytatja a refrénben, hogy hang nélkül szól, figyeld a lélek szavát, figyeld a csend, mit beszél, hagyd a város zaját. Ha akarom, hogy a Szentlélek dolgozzon életemben, hogy megújítson, akkor figyelnem kell a lélek hangjára. El kell csendesednem, el kell hagynom más zajokat, hogy meghalljam ezt a halk és szelíd hangot. Visszaemlékszem, amikor a Szentlélek dolgozni kezdett, és kiáradt az én életemben is, és amikor az ő megújító munkája dolgozott, és hatása volt életemre, és néhányunk életére, olyan csodálatos volt, amikor hideg szamoson voltunk táborban, néhányan a fiatalok közül biztosan emlékeznek, szólt az ige estéről estére, és az egyik este úgy szíven talált jó néhány fiatalt. És akkor voltak megtérések, megújulások, akkor a lélek úgy kiáradt azon az estén, és összetörtünk alatta, felismertük azt, hogy ez nem jó, hogy haladunk, sokan akkor tértek meg. Személyesen akkor ismertem fel azt, hogy te csak testies hívő vagy, és neked változnod kell, ez nem jó, ahogy haladsz, és akkor engedtem, éreztem, hogy a Szentlélek úgy dolgozik, az ő megújító munkáját végzi az én életemben. És sokunk életében, akik már akkor be voltunk merítkezve, vagy úgy vallottuk, hogy meg vagyunk térve, jött a lélek, és dolgozott. És éreztük azt, hogy bűneinktől szabadulunk fel, éreztem azt, hogy a terhek hullnak le, és sokan egymásba borultunk, imádkoztunk, sírtuk és vallottuk meg bűneinket, mert a lélek dolgozott. Nem tudtunk ellenállni. Jött az újító lélek, és ő dolgozott, és végezte az ő munkáját. És olyan csodálatos volt ebben a lelki esőben megfürödni, amikor kiáradt a lélek, és a fiatalság úgymond csapatostól jött az Úrhoz, és vallották meg bűneiket. De nem csak ilyen alkalmak kellenek, és jók ezek az alkalmak. Tapasztaltam, és biztos a testvérek is tapasztalták, amikor a lélek dolgozott talán otthon egy csendességben, egy áhítat alatt, és megszólított, és végezte az ő újító munkáját. És úgy elgondolkoztam, hogy talán az én életemben is voltak ilyen alkalmak, de mikor volt az az utolsó alkalom, vagy milyen gyakran van élve azokkal a jelzőket, amit már említettem, hogy a lélek szele átfúj az én életemben. Amikor átfúj és kisöpör mindent, ami szemét, minden szemetet, minden port és piszkot. Mikor volt az én életemben, amikor a Szentlélek sugara behatolt az én szívem minden kamrájába, talán ott is, ahol én egy kis sötétséget még megzárok. Nem engedem, hogy a fény beszűrődjön oda. Mikor volt, amikor a Szentlélek vize átáramlott életembe, és az úgy teljesen kimosott, megtisztított, és kizöldült minden az én kopár lelki életemben. Úgy foglalkoztatott, és hadd foglalkoztasson bennünket, és járjon át, és gondolkoztasson el, hogy valóban a Szentléleknek a munkája dolgozik-e bennem naponként? Teret engedek-e neki? Hagyom, hogy felvegye a harcot, ahogy délelőtt is hallottuk, hogy győzedelmeskedjen, hogy a mi testiességünket leszorítsa. És testvéreim, ennek a munkának látszata van. Ahol a lélek dolgozik, az meg is látszik. Meglátszik azáltal, hogy ahogy a Galatákban is írja, a lélek gyümölcsei könnyen tudjuk már akkor teremni. Akkor könnyen megy a megbocsátás, könnyen megy a türelem, az alázat, a szelídség, könnyen megy a hűség, és sorolhatnánk tovább. Nem olyan nehéz, nem megerőltetés ez számunkra, hanem akkor már úgy megy könnyen, mert a lélek által vezettetve vagyunk. Mert a lélek dolgozott bennünk, és szabadok vagyunk. És ez meglátszik, és meglátják a körülöttünk levők, hogy ebben az emberben lélek van. Ebben az emberben az Úr munkálkodott. Róma 8.16-ban azt mondja, maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Az csak abban az emberben látszik meg, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk, akiben valóban lélek van. És ez bizonyságot tesz rólunk. Kívánom azt, hogy hadd jellemezze elsősorban életemet, és mindannyiunk életét. És valóban adjunk teret a Szentlélek megújító munkájának, nem csak pünköstkor, hanem a nap minden egyes részében, mindenkor, amikor kopogtat és halkan zörget, engedjünk neki teret, hogy dolgozzon, hogy a mi életünket átformálja teljesen. Ezt kívánom szívemből. Amen. Az énekar szolgálatát hallgatjuk meg, és utána Szűcs Rebeka fog szolgálni.
Do you? Este, miközben tanultam, felnéztem a laptopomnak a képernyőjére, és több ilyen hatalmas szövegtömb várt a képernyőn. Az egyik osztálytársam volt, aki Istennel kapcsolatos kétségeit és kérdéseit mondta el nekem. Először megijedtem, mert úgy éreztem, hogy nem vagyok elég bölcs ahhoz, hogy tisztázzam a kétségeit. Aztán próbáltam neki válaszolni, úgy, ahogy tudtam, de a beszélgetés ilyen keresztkérdésekbe és szavak kiforgatásába torkollott. Aztán úgy éreztem, hogy ez már meghaladja a bölcsességemet, és inkább elmondom neki azt, hogy milyen Istent is próbál kizárni az életéből. Egy olyan Istent, aki mindig szeret, egy olyan Istent, aki gyermekévé fogad, egy olyan Istent, aki megbocsát, és egy olyan Istent, aki azt szeretné, hogy mindannyian a mennyben ünnepeljünk. Meglepett, amit mondott, ugyanis azt válaszolta, hogy ez túl szép, hogy igaz legyen. És ahogy elolvastam a válaszát, azon gondolkodtam, hogy elhiszem én valóban ezeket a dolgokat Istenről, amiket én most elmondtam neki. És eszembe jutott az, hogy sokszor voltam olyan csüggett állapotban, amikor azt válaszoltam, hogy ez most túl szép ahhoz, hogy Isten megoldja a gondjaimat. Túl szép ahhoz, hogy újabb esélyt adjon. Túl szép, hogy ugyanolyan nagy szeretettel tudjon szeretni annak ellenére, hogy hibáztam. És hogyha már aggodalmat vagy félelmet engedek meg az életemben, akkor tulajdonképpen már a hitetlenségemet bizonyítom az életemben. És ha ezt látják az emberek az életemben, hogy én nem vagyok stabil, akkor hogyan is higgyenek inkább ők Istenben, mint hogy én Isten gyermekének vallom magam, akkor ők, tehát hogyha én Isten gyermekének vallom magam, és a sátán meg tudja változtatni a szívemben Istenről alkotott képet, akkor mennyire inkább változtatja meg azoknak az embereknek az életében, akik távol vannak Istentől. És eljött az ifjúsági hétvége, és az egyik estén az volt a téma, hogy hitben való meggyökerezés. Isten rámutatott arra, hogy nem elég stabil a lelki életem, és hogy szükségem van arra, hogy meggyökerezzek benne. És ugyanis a hitben való meggyökerezés ad egy bizonyos stabilitást, ami védelem lehet a sátán támadásai ellen. Én kívánom a testvéreknek, hogy gyökerezzünk meg mindannyian a hitben, ugyanis a hitben való meggyökerezés az látszik az életünkben, és hogy az emberek megkívánják és megszeressenek élni Istennel. Amen.
Most a zenekar szolgálatát hallgatjuk meg, és utána Antal Andrea fog szolgálni.
Thank you. az igazság, hogy ez az én mai szolgálatom egy elég régi tartozásnak a kiegyenlítése, mert már régen megkértek, hogy szolgáljak, de ugye nagyon sok időt töltök kint teremben a teremi gyerekek között, és ezért nem sikerült kiálljak ide a testvérek elé. Amiről beszélni szeretnék, az is a gyerekekkel kapcsolatos, ugyanis elkezdtem látni Isten munkáját ezeknek a gyerekeknek az életében. A teremi gyerekcsoport több mint fele nem keresztény háttérrel rendelkező gyerek, akiknek a szülei nem járnak a gyülekezetbe, hanem barátok hívták el egy gyerekórára, és akkor ők ott maradtak. Ezért kicsit nehéz nekik beszélni, mert ugye mi, vagyis én nem tudom elképzelni azt, hogy milyen az, amikor valaki nem ismeri Isten gyerekkora óta. Tehát én kicsi korom óta ide járok a gyülekezetbe, én hallottam Isten igéjét 3 éves korom óta, és úgy tisztában vagyok dolgokkal, amikkel ezek a gyerekek sajnos nem. És amikor készülök, sokszor kérdés van bennem, hogy érteni fogják azt, amit mondom, vagy mennyi marad meg belőle, vagy hogyha visszakérdezek majd pár hét múlva, mire fognak emlékezni. És olyan jó látni azt, ahogy Isten munkálkodik ezeknek a gyerekeknek az életébe, mert amikor eljön az ismétlésnek az órája, akkor meg tudnak válaszolni, emlékeznek rá. Pedig tudok olyan gyereket, akiktől soha nem kérdezik vissza se az aranymondatot, se a leckét, amit tanultak. Olyan jó látni azt, hogy ragaszkodnak. Van olyan gyerek, akinek nem lenne kötelező ott lenni a gyerekórán, mert nem jönnek a szülei az imaházba, és mégis vasárnapról vasárnapra ő az első, aki megérkezik. Nagyon sok áldást nyerek én is ez a gyerekcsoporton keresztül, mert amikor nagyon lent vagyok, akkor Isten, ahogy készülök a leckéből, felemel, és valahogy a saját életemben is érzem azt a munkát, amit a gyerekek életében. Egy példát is szeretnék elmondani. Most történt az utóbbi időben, hamarabb fejeztük be a sorozatot, mint ahogy eljött volna az anyák napja, és nem tudtam, hogy mivel folytassam, hogy legyen időnk próbálni is, mert az ottani gyerekek kicsit nehezebben tanulnak, mint a mi gyerekeink, és több türelem, és több odafigyelés kell, és több koncentrálás, meg rákészülés, és úgy el voltam csüggedve, hogy most akkor nem tölthetem csak próbával a vasárnapot, mert valamivel haza kell engedni ezeket a gyerekeket, igével, szolgálattal, nem... azzal nem tudnak igazán feltöltődni, és ahogy gondolkodtam, Isten a szívemre helyezte, hogy beszéljünk egy kicsit az engedelmességről. És ahogy elkezdtem gondolkodni, jöttek az igék sorra, amit Isten már gyerekkorom óta a szívembe helyezett az engedelmességgel kapcsolatban, és úgy elkezdtem készülni. Amikor pedig oda jutott, hogy kellett volna készülni az aranymondatra, akkor hirtelen, mintha kitörölték volna az összes igét, a nagy kuszaság lett a fejembe, hogy akkor most mit tanítsak meg a gyerekeknek, és akkor felhívott Hannelore, hogy ő van beosztva teremre, és miben segíthet. És akkor olyan könnyű volt, hogy na jó, akkor Hannelorére rábízzuk az aranymondatot, és akkor ezzel megoldódik az én problémám is. És Isten olyan csodálatosan kibontotta ezeket a dolgokat, úgy, mint egy puzzle elkezdett felépülni az egész lecke igei tanítás a gyerekek számára, mert az az igevers, amit Hannelore választott, 2 részre lett osztva. Az egyik részét megtanítottuk, engedelmesség, a másik pedig, hogy hogyan álljunk ellen az ördögnek. A Jakab 4:7 volt az igevers, és olyan jó volt látni azt, hogy Isten hogy rakja össze ezt a puzzle-t. Olyan jó volt látni azt, hogy nem csak a gyerekekhez szólott az elmúlt 2 alkalommal, hanem hozzám is személyesen. Egy imakérésre szeretnék fordulni a gyülekezethez. Ugye ezek a gyerekek nem hívő háttérből jönnek, és nagyon sok a kísértésük. Több kísértésük van, vagy lehet, hogy erősebb kísértés, mint a mi gyülekezetben járó gyerekeinknek, és sokszor van bennem egy olyan félelem, hogy el fognak szakadni a gyülekezettől, el fognak szakadni a csoporttól. Szeretném, hogyha azért imádkoznának a testvérek, hogy ezek a gyerekek tudjanak megmaradni, beépülni a gyülekezetbe és hűséges tagok lenni. És azért is imádkozom, hogy mi mi, mint akik kint vagyunk, kiszoktunk menni, fiatalok, tudjunk megfelelő példa lenni, és ugyanakkor tudjuk őket oda vonzani Istenhez, és Isten tudja őket megtartani az ő gyülekezetében. Amen.
Reggel úgy ébredtem fel, hogyha délután lesz lehetőség önkéntes szolgálatra, akkor kiállok, úgyhogy úgy éreztem, hogy ez most nekem szólt, és hogy ki kell jönnöm, és el kell mondanom azt, ami egy ideje az Úr a szívemre helyezett. Van egy olyan igevers a Bibliában, hogy közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Nagyon sokszor eszembe jutott mostanában ez az igevers, és azt kellett észrevennem, hogy nagyon sokszor abban, hogy Isten közeledni tudjon hozzám, én magam vagyok az akadály. Sokszor az az imádságom, hogy Isten szemeimvel lássam saját magamat, hogy észre tudjam venni azokat a dolgokat, amik eltávolítanak tőle. És az ifjúsági hétvége üzenete számomra az volt, hogy maradjak csendben, mert hiába imádkoztam ezért, nem vártam meg a választ. És ahogy így csendben maradtam az ifjúsági hétvége után, és vártam a választ, ahogy próbáltam minden más hangot kizárni, megijedtem attól, amit láttam, saját magamtól. És az a kérdés fogalmazódott meg bennem, hogy hogy tud még Isten így is szeretni. Megijedtem, mert rájöttem arra, hogy az örömömet mennyire a körülmények határozzák meg. Nagyon sokan tudják a gyülekezetből azt, hogy anyukám így teljesen, nem azt mondom, hogy véletlenszerűen, mert az orvos is azt mondta, hogy biztosan Isten küldte hozzá. Elment egy vizsgálatra, és az eredmények hát meglepően rosszak lettek. És hát ugye ő az anyukám is. Az anyák nem szoktak betegek lenni. Nagyon megijedtem, és nagyon elcsüggettem. és azt, hogy valami nincs rendben, észrevették a körülöttem levő emberek is a környezetemben, és ők voltak azok, akik bíztattak engem munkában, a hitetlen emberek. Pedig ez nem így kellene legyen. És szégyeltem magam azért, mert hagytam, hogy az Úrban való örömömet a körülmények határozzák meg. Akkor örülök csak, ha minden rendben megy. Akkor tartok csak az Úr mellett, ha minden úgy történik, ahogy szeretném. Aztán másnap, ahogy így ezen gondolkodtam, jött is egy bíztató igevers. A Zsoltárok 33. részének 21. verse. Benne van szívünk öröme, mert szent nevében bízunk. Egy másik bíztatást is kaptam. Úgy írja a Biblia, hogy aki elkezdte bennünk a jó munkát, az be is fejezi. Nagyon jó volt ez a próba arra, hogy rávilágítson azokra a dolgokra, amikben még változnom, és amikben még fejlődnöm kell, és szeretnék, ahogy Rebi is mondta, meggyökerezni a hitben, hogy a körülmények változnak, az én hitem az maradjon ugyanaz. Amen.
Megvallom a testvérek előtt őszintén, hogy amióta megszületett a kislányunk, azóta igencsak felborult a személyes csendességeimnek a rendszeressége is, meg az időpontja, mert mindig más időpontokban ébredtünk, máskor feküdtünk, és mindig jött közbe valami. És a múlt vasárnap délután egy ige hirdetés közben elhatároztam, hogy ha hajnalba is kell keljek, akármilyen korán, vagy ha nagyon későn is kell lefeküdjek, de nem akarok úgy eltölteni napot, hogy ne lettem volna személyesen, kettesben Istennel. És olyan jól esett a lelkemnek a héten, sikerült, igaz, nagyon korán, de leülnöm az ige mellé, és időt tölteni Istennel, mert éreztem ennek nagyon a hiányát, és olyan bukdácsoló volt a lelki életem is emiatt. És pont a Tesszalonika utolsó részét olvastam, mert sorba vettem a Pál leveleit, kezdtem régebben, és olyan jól esett, hogy Isten szólt hozzám az ige részből. Pál apostol búcsúzik a levelében a gyülekezettől, mivel ez az utolsó rész, és úgy elmondja a gyülekezetnek a fontosabb dolgokat, hogy mire figyeljenek oda. És úgy magamat láttam ebben a képben, amikor a Kamillát nagymamánál hagyjuk, akkor én is úgy szeretem, hogy még az ajtóból mindent elismételjek, hogy mire figyeljen oda, mikor evett, mikor aludt, mikor kéne ezt vagy azt tenni. És bár tudom, hogy a legjobb kezekben van, de így esik jól. És Pál apostolnál is ezt láttam, hogy még elismételt a gyülekezetnek ezeket egyszer. És mik voltak ezek? Hát úgy gondolom, hogy a hívő életünknek az alapjai, a legalapvetőbb jellemzői kell legyenek. Az első az, hogy ne fizessünk rosszal a rosszért. És ne csak egymás között legyen így a gyülekezetben, hanem a kívülállókkal szemben is. Aztán azt kéri, hogy mindenkor adjunk hálát. Hát ez is egy alap a hívő ember életében, úgy gondolom. Aztán jön két nagyon rövid igevers. Mindenkor örüljetek és szüntelen imádkozzatok. Aztán jön a következő, ami kapcsolódik a ma délutánhoz, hogy a Szentléleknek a munkáját ne akadályozzuk. És tovább gondolva, ne akadályozzam azt sem magamban, hogyha takarítani akar a Szentlélek az életemben, akkor ne legyek én, aki bezárja előtte az ajtót, és a környezetemben sem. Ne akadályozzam a magaviseletemmel, az életemmel a Szentlélek munkáját. Aztán még azt mondja, hogy a profétálást ne vessük meg, és az utolsó pedig, hogy azt most nem tudom elmondani, mivel nincs nálam a Bibliám. De végig gondolva ezeket, arra jutottam, sokszor panaszkodunk, hogy olyan nehéz a hívő élet. Én annyiszor elesek, nincsen erőm, amit kér a Jóisten, az túl sok, de ezek a gondolatok Pál apostoltól annyira egyszerűek voltak, csak mi bonyolítjuk túl, arra jutottam. És én kívánom azt magam részére is, és a gyülekezet részére is, hogy igyekezzünk engedni, hogy a Szentlélek dolgozzon az életünkben, mert ő fogja megmutatni azt, hogy mi a jó és mi a rossz, és hogyan viselkedjünk egymással szemben, és a körülöttünk élőkkel is. Amen.
Köszönjük szépen a szolgálatokat. Közösen fogunk énekelni együtt. Örömmel énekeljünk lelkesen, és önkéntes adományainkkal is szolgáljunk Istennek.
Oh.
az énekkar szolgálatát kérjük most. Testvéreim, pünkösd napján a Szentlélek megújító munkája van előttünk. A Szentlélek különféle, sokszínű munkát végez az ember életében, a hívő életében. A megszentelődés munkája, a lélek ajándékainak az osztogatása, karizmáknak az osztogatása, a Szentlélek munkája, a megigazulás munkája ugyancsak a Szentlélek munkájához tartozik, és nagyon-nagyon sok rétű az, hogy betölt a Szentlélek bennünket, az, hogy megerősít bennünket a Szentlélek különféle munkákra. A Szentlélek végzi ezt a munkát. Nem kell átvegyük a Szentlélek munkáját, ne engedjük, hogy munka nélküli legyen. Ma délután a Szentlélek megújító munkájára kell, hogy koncentráljunk. Nagyon fontos, hogy ezt is vegyük észre, mert sokszor ez hiányzik az életünkből. Lehet, hogy évekkel ezelőtt megismertük az Urat, megtértünk az Úr Jézushoz, de szükségünk van, hogy a Szentlélek megújítson bennünket. És ezzel kapcsolatosan egy néhány dolgot szeretnék kiemelni az ige alapján. Először is a területekről szeretnék beszélni, hogy milyen területeket akar a Szentlélek megújítani az életünkben, és először is a jellemünkről hadd szóljak, testvéreim. Nagyon fontos, hogy kik vagyunk. Fontosabb, mint az, hogy mit csinálunk. Kik vagyunk mi valójában? Ha megkérdezik, hogy ki ez az ember, ismered, nem ismered, ki ez az ember, mit mondanak? Hát ez, aki jár imádkozni. Vagy jár oda. Vagy pedig olyan tulajdonságokra mutatnak rá, ami ott van a szívünkbe, ott belül, a jellemünkbe. Gondolok itt, testvéreim, például a türelemre. Lehet, hogy akkor, amikor megtértünk, A jó Isten munkálkodott bennünk, és felvettük a harcot, és tudtunk tűrni, hallgatni. És ott volt a győzelem, a Szentlélek elvégezte ezt, de azóta hogy van ez? Vagy az alázat területe? Amikor elindultunk az Úr munkájába, vagy az Úr útján, akkor ott volt bennünk, hogy olyan gyengék és olyan kicsik vagyunk. És ez másképp van most. Vagy a szeretet területén. Ugyancsak szívbeli, jellembeli dolog. Tudok szeretni úgy igazán, őszintén mindenkit? Igazán? Ahogy az ige mondja, igaz szeretettel? Vagy pedig tudok mosolyogni, tudok illemből beszélni, megkérdezni, sürögni, forogni az ember körül, de a szívben nincs ott az igazi szeretet. Persze ez nem látszik, de ott van belül, és az Úr vizsgálja, hogy Pétert megkérdezte, szeretsz-e, úgy engem is és bennünket is. Ezekre az indulatokra, ezekre a szív elrejtett dolgaira tegyünk hangsúlyt, testvéreim. Ezen a területen is az Úr meg akar újítani. Vajon engedem-e, hogy megújítson az Úr ezen a területen? Vagy azt mondom, be vagyok telve. Mindenem megvan, meggazdagodtam, eljutottam egyfajta megelégedettségre a lelki életem területén, és azt mondom, hogy nekem nincs szükségem arra, hogy ezeken a területeken hát az Úr megújítson. Hát akkor gond van, mert ma beszélünk a megújító munkájáról, és hogyha úgy látom, hogy erre nincs szükségem, akkor gond van. Akkor meg kell állni, hogy akkor jobban vizsgáljuk meg ezeket a területeket. Tehát a jellem területén. Aztán ott van, én a gyülekezeti élet területére gondoltam, így neveztem ezt. Vannak dolgok, amit teszünk, mondjuk mikor imádkozunk. Nem-e nagyon sablonos lett az imádkozásunk? Már tudják a szavakat, amiket használunk. A gondolatmenetet, amit mondunk. Már én is tudom. Már mi is tudjuk, mindenki tudja, nem-e kellene megújulni ezen a területen? Vagy a bizonyságtevés területén, itt a gyülekezetben, itt magunk között. Mikor indított az Úr lelke arra, hogy akarok szólni? Kaptam egy üzenetet, van egy élmény a szívemben, munkálkodott az Úr a szívemben. Ó, van ott, aki szolgáljon, meg van szervezve. Meg kell újítson az Úr ezen a területen. Vagy az adakozás területén. Gyülekezeti élethez tartozik ez is, az adakozás. Ó, van, aki adjon. Vannak, akiknek jobban van. Nem kell ezen a területen is megújítson Isten? Emlékezzél vissza, emlékezzünk vissza, hogy akkor, amikor az első szeretet ott volt a szívemben és a szívünkben, hogy gondolkodtunk ezzel kapcsolatosan. Megyünk az imaórára. Buzgón imádkozunk. Szolgálunk, adakozunk, megyünk misszióba, megyünk beteget látogatni. A gyülekezeti élet területe olyan fényes, olyan reményteljes, olyan boldoggá tett bennünket. Látni a testvéreket, együtt lenni a gyülekezettel. Most is így van ez az életedben, az életemben? Vagy szükség van a Szentlélek megújító munkájának? Szólhatnék még a családi életről, a szolgálatról. Ugye vannak területek itt a gyülekezetbe, amit felvállaltunk, a körzet, körzeti állomások, különféle szolgálatok, zene, vezetőségi terület, beteglátogatás, imádkozás, bőtölés, ezek olyan szolgálatok, amelyek van, ami látszik, van, ami nem látszik. De a kérdés az, hogy állok ezekhez hozzá? Engedem, akarom, hogy az Úr újítson meg ezen a területen. Lehet, hogy bennünk van a vágy. Milyen jó lenne, hogy lelkesebb lenne. Az éneklés, az imádkozás, terjedjen az evangélium. Igen, ez kell, hogy legyen. Ez ott kell legyen, életem céljává kell ez legyen. De vajon oda teszem magam ezen a területen? Nem-e úgy van az életemben, ahogy itt olvastuk az igében, hogy vizet öntök a szomjúhozóra. Van ilyen. Folyóvizeket a szárazra. Valami levertség, valami testpecség beállt az életembe, az életünkbe. akár ott belül a jellemünkbe, hasonlítjuk magunkat másokhoz, nimilyen szeretetlen az, nihogy beszél, én nem vagyok olyan. És akkor szüksége van a megújulásra. Vagy amikor magamra kellene gondoljak az én ima életem, itt a gyülekezetben, vagy az én szolgálatom, vagy az én adakozásom, vagy az én missziózásom, ó, hát csinálom én is úgy, mint a többi. És méregetem, mérisgélem magamat a másikhoz, testvérhez, testvérnőhöz, és ő megelégszik, ó, jó ez így. A Jóisten, a Szentlélek a megújító munkáját akarja ezeken a területeken elvégezni az életembe, a beszédem területén, aztán a gondolkodás, az értékítélet, mi az, ami kedves, mi az, ami drága nekem. A társadalmi munkával kapcsolatosan a szakmai területemet hogy végzem? Úgy, mint az Úr látja? Vagy úgy, hogy hát megkapom a fizetést, itt van a főnök, akkor ügyeskedek, ha nem, akkor meglátjuk, hogy lesz. Tehát a Szentlélek meg akar újítani engem, bennünket minden területen, sok területen. A kérdés az, hogy engedem-e ezt, hogy a Szentlélek ezt a munkát végezze az életemben és az életünkben. Majd álljunk meg, testvéreim, és gondoljuk át ezt, hogy személyesen lesz lehetőséget, hagyok időt arra, hogy az összevetel végével az igehirdetés után imádkozzunk ezért. És legyünk őszinték Istenhez. Lehet, hogy a saját imádságunk sem elégít ki, olyan száraz, olyan üres. Akkor mondjuk el ezt az Úrnak, mert ő meg tud újítani. A megújulásnak a forrása a Szentlélek. A Szentlélek. Vizet öntök a szomjúhozra, a folyóvizeket a szárazra, kiöntöm lelkemet a te magodra. A Szentlélekről szól. A megújulás, testvéreim, a Szentlélek munká, nem valami szervezési dolog. Sokszor így gondolják, talán fiatalabbak, vagy mások, valamit másképpen kell csinálni. Forgassuk meg a dolgokat, hogy legyen frissebb, legyen érdekesebb. És hogyha hosszú ideig tart az a dolog, akkor megint úgy belefáradunk, na most akkor megint újítsunk. Nem ilyen szervezési dolgokban kell, vagy muszáj ez a dolog, a megújulás, hanem a Szentlélek újítja meg az embernek a lelkét és az életét. A Szentlélek. A Szentlélek. Persze ezzel nem azt mondtam, hogy nem kell változtatni, meg kell maradni kőkeményen, bizonyos szokásokba. Mi kell, lássuk a lehetőségeket, és kell változzunk, kell változtassunk, változatosan csinálni dolgokat a gyülekezetben és a misszióban. De a megújulás forrása a Szentlélek. Nem az emberi okoskodás, nem az emberi értelem felkészültség. Felkészültem, most megmondom, most elrendezem, most kibeszélem, kiprédikálom, imádkozok, és akkor milyen nagy munka. Nem az emberi erőtől függ ez, hogy mennyire vagy felkészülve, mennyire tudod ezeket a dolgokat. Nem az emberi erőtől, értelemtől, tudástól függ ez, hanem a megújulás az a Szentlélek munkája, Isten munkája megújulás. És ezért imádkozzunk, testvéreim. Sokszor abba a hibába esek és esünk, hogy hát mi ezt megtanultuk. Mi ezt így szoktuk. Mi ezt így akarjuk. Mi ezt így tudjuk csinálni, és akkor csináljuk mi, de valami nem megy. Valami nem megy. Hanem azért, mert nem engedtük, hogy a Szentlélek végezze ezt a munkát. A megújulás csak is egyedül a Szentlélek Isten munkája. Engedjük ezt, testvéreim. Merítsünk a Szentlélek friss üde forrásából. Mert az mindig, de mindig jó. A megújulás, az ébredés a gyülekezetben mindig akkor jött, amikor a nép, az emberek engedték, hogy a Szentlélek megvizsgáljon és munkát végezzen. Egy másik dolog, testvéreim, hogy milyen lelkiséget hoz a megújulás. Hát, ahogy az ige itt mondja, de más helyen is, hogy vizet öntök a szomjúhozóra, és folyóvizeket a szárazra. Ez azt mondja nekem, hogy tiszta lelkület, és bőséges lelkület ez. Azt mondja, hogy folyóvizeket adok. Nem csak úgy csepeg, alig jön, lesz valami, hanem bőséges ez. És az, amit az Úr ad, testvéreim, az nem valami újdonság, amitől az ember fél, hanem olyan tiszta és olyan nemes, olyan jó, hogy azt mondja az ember, ez az, ami kell nekem. Ez az, ami kell nekem. Az egyik testvér azt mondja, hogy elmentem egy összejövetelre, nem volt hívő akkor még, nem ismerte az Urat, elment különböző dolgokért. És azt mondja, tudja az órát és a percet is, amikor hirtelen az Úr lelke elkezdett benne dolgozni, és azt mondja, hogy békességet és örömöt éreztem. És ez olyan érdekes volt, és olyan furcsa volt neki, hogy azt mondta, hogy a végén oda mentem a vezetőhöz, és megkérdeztem, hogy tettetek valami halucinogén szereket itt a rendszerben, ilyen befúvásos, ilyen légkondicionáló volt, hogy én ilyen jól éreztem magamat? Nem, azt mondja, mi ilyesmiben nem foglalkozunk. Akkor valami varázslatot csináltatok? Mert mi történt ez? Mert volt egy olyan jó érzés rajtam, azt mondja, amit én még soha nem éreztem. Nem, azt mondja, mi nem varázsolunk, mi prédikálunk, és azt mondja, az, amit te éreztél, az az Úr Jézus Krisztus munkája, Szentlélek munkája. És akkor azt mondja, akkor összetörtem, és azt mondtam, ha ez az Úrtól van, hogyha ez az Isten, és ilyen érzést ad az Isten, akkor ez nekem kell. Hogy jutok el ehhez? És akkor mondták neki, letérdeltek ott, és imádkoztak, és megtért ez az ember, hívő ember lett. Tehát ezt a tiszta, ezt a kívánatos dolgot adja a Szentlélek. Nem egy olyan valamit, hogy jaj, várjunk csak egy kicsit, nem tudom, hogy van és mind van. Olyan békesség, olyan nyugalom, olyan jó ízű az, amit a Szentlélek ad. És ez az, testvérem, ami kell. Ez a lelkiség, nem valami furcsaságot, nem valami butasságot, nem valami cirkuszi, nem valami klubszerű dolgot akar a Jóisten, ilyen hétköznapi, hanem valami újat, de az az új, az a szép, az olyan kívánatos lesz, olyan közel fog jönni hozzám, hogy azt mondom, ezt vártam egy életen keresztül, ezért imádkoztam, ez az Úrtól van. Tehát ezt keressük, testvérem, ezt vágyjuk, és ezért imádkozzunk, hogy a Jóisten adja meg ezt, mert a Jóisten akarja adni, úgy, ahogy itt proféciaképpen el volt mondva Ézsajás könyvébe, hogy kiöntöm az én lelkemet, te magodra, áldásomat adom a te csemetéidre. És történnek dolgok, azután mindjárt erről is szólok. De ilyen jellegű, ilyen légkör van, ilyen lelkiség van akkor, amikor az Isten lelke kiárad és munkálkodik. Vajon ezt képviselem? Ezt várom? Ezért imádkozom? Mert a Jóisten ezt akarja adni. A feltételéről is egy kicsit. Milyen feltétele van? Hát itt az ige, ha megfigyeltük, testvéreim, azt mondja, hogy vizet öntök a szomjúhozóra. És folyóvizeket a szárazra. Ezt be kell látni. Hát ugye a fizikai életben, hogyha valamilyen sós ételt fogyasztunk, akkor az ember szomjas lesz. És olyan nagy lesz a szomjasság, hogy azt mondja, hogy megyek és iszok egy friss vizet. Úgyse a szomjamat. Hát a lelki életben is így van ez, hogy én ezt be kell lássam. Szomjas vagyok. Vágyok azután, amit az Isten ad. És ha ott lesz bennem ez a szomjúság, akkor adja Isten az ő lelkét. Akkor árasztja ki az ő áldásait. Másképp nem. És nálunk van, testvéreim, a megoldás. A kulcsa mi kezünkben van. Isten akarja árasztani az áldást, meg akar újítani. De vajon ott van-e bennem ez a szomjúság, ez a mély vágy? Ha valaki szomjúhozik, mondja az Úr Jézus, jöjjön én hozzám és igyon. Akkor mondja a Szentlélekről, hogy én adom az én lelkemet, és ott benne élő víznek folyamai lesznek. Azt mondja a samári asszony, hogy ad nékem ezt a vizet, hogy ne szomjazzak soha, hogy ne járjak ide. Az Úr Jézus a Szentlélekről beszél, de akarja látni ezt a vágyat bennem. Boldogok azok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot. Ez nálunk van, testvéreim. Ez egy olyan kegyelem, amikor nem vagyok megelégedve a lelki állapotommal, nem vagyok megelégedve azzal, hogy imádkoztam, nem vagyok megelégedve azzal, hogy szolgálok, nem vagyok megelégedve azzal, hogy énekelek, hogy prédikálok, hogy adakozok, ezzel nem vagyok megelégedve, és azt mondom, Uram, több kell, a tied kell. Van-e ez a feltétel az életedbe? Betöltöm ezt. Vagy azt mondom, ó, minden nagyon szép. Biztos, hogy vannak szép dolgok, amiket el kell ismerni, nagyon szép dolgok történnek, nagyon szép összejövetelek, nagyon áldásos istentiszteletek, de a Jóisten többet akar. el akar érni engem, bennünket, be akar tölteni jobban és még jobban, rajtam és rajtunk keresztül el akar érni még embereket, másokat, akik itt kellene legyenek, akik már hívők kellene legyenek, és a Jóisten most engem vizsgál és bennünket. Ott van-e bennem és bennünk ez a szomjúság, ez a vágy az Isten után? Látom-e azt, hogy a lelki életem száraz, üres, unalmas, nem olyan, ahogy kell? Megvan a külsőség, megvannak a szertartások. Hozzá is tudok szólni, hogy ez miért így, ez miért nem úgy, ezt miért nem így csináljuk, miért nem úgy csináljuk. Meg tudjuk ezt beszélni, vitatjuk is ezt sokszor egy-egy összejövetel után. De vajon a lelki életem, amit Isten néz, hogy az imádságom, a szolgálatom az helyes, az jó, az neki tetsző? Ez a vágy kell ott legyen bennem és bennünk. És ezért imádkozzunk, testvéreim. Ő adja az akarást, azt a vágyat és a véghezvitelt. Ő ad szomjúságot, éhséget és szomjúságot az Isten után. Nem anyagiak után, nem valami emberi szervezés meg újdonságok után, az Isten után, az ige után, az ébredés, a megújulás után. Ott van-e bennem ez a szomjúság? Vagy meg vagyok elégedve, ó, jó vagyok így. A Jóisten vezessen többre. Be akarom fejezni, testvéreim, hogy a Szentlélek megújító munkájával kapcsolatosan a következményekről hadd szóljak. Mert ez nagyon kívánatos. Tehát amikor Isten megújít valakit, akkor abban az emberben történik valami, olyasmi, ami addig nem volt, és most ez látszik. És ez az ige mond egy néhányat, és kezdem ezeket mondani. Először a bátorítás, felbátorodás és az igazságban való járás. Azt olvastuk itt az igében, ne félj, én szolgám Jákob, és te igaz nép, akit elválasztottam. Felbátorodik az Isten népe. Kapnak bátorságot, a félelem távozik tőlük. Nem a félelemnek a lelkét kaptuk. A Szentlélek az nem a félelemnek a lelke. És a hívő ember, amikor megújul, akkor bátorságot kap. Addig, ha a munkahelyen beszéltek butaságokat a kollégák, a hívő ember meghúzta magát, és semmit nem szólt, esetleg nevetett valamit, vagy miért beszéltek át ilyet, akkor kap bátorságot, és beszól, hogy hát ilyet nem kell tenni. Nem így van. És megmondja az igazságot, előjön a Bibliával, és azt mondja, így mondja az Isten igéje, keresztények vagyunk, ezt kell valljuk. Bátorságot kap. Bátorságot kap arra, hogy tegyen bizonyságot, hogy álljon elő, hogy menjen misszióba. Bátorságot kap arra, hogy szóljon, megszólaljon, imádságra elmenjen meghallgatni valakit. Bátorságot kap. Nem csak magáért lesz bátor már. A maga kis ügyeiben. Mert ezt lehetett látni, hogy a maga dolgaiért bátor, és sokszor vakmerő az ember, és csinál sok mindent. De az Úrért, az Úr szolgálatában nem. És amikor jön a megújulás, akkor bátorságot kap az ember. És az igazsághoz ragaszkodik. Azt mondja, hogy igaz nép, becsületes, egyenes. Az a beszéde olyan, a nem az nem. Az igen, az igen. Nem változtatja meg. Így ismerik, mert megújult. Nem hagyja lejjebb a mércét. Magasra emeli az erkölcsi mércét. És ragaszkodik hozzá. Nem csak másoknak emeli fel, hanem saját magának elsősorban. És azt mondja, gyertek, ezt kell tegyük. Miért nem tesszük? Miért nem tudjuk tenni, testvéreim? A megújult népnek, gyülekezetnek az igazság az a cél. Igazán élni, szentül élni, a tökéletességre törekedni. Nem hagyjuk lejjebb, de mert mindenki ezt csinálja, abba a gyülekezetben már azt is lehet, abba a gyülekezetben már azt is, ott már ez is van, meg az is van. Nem másokhoz mérjük magunkat, az Isten igéhez, a tökéletes igéhez, az igaz beszédéhez. És azt mondom, én is ez akarok lenni. A megújult ember ilyen. Aki nincs megújulva, az nem az igazsághoz ragaszkodik. Az megengedi magának a ferdeséget, az megengedi magának a hazugságot, az megengedi magának a mindenféle vicceket, meg olyan dolgokat, ami nem illik, megengedi magának. De az, aki megújult, az az ember az igazságra törekedik. Ez a következménye. Ez látszik az életén. Nem tudja elrejteni ezt. Nagy áldás ez, testvéreim. Aztán egy másik következménye a megújulásnak az, hogy lesz lelki növekedés az életében. Úgy olvastuk itt az igében, hogy növekednek, mint fű között, és mint fűzfák vizek folyásinál. Milyen csodálatos. A víz mellett, a vizek folyásinál, ott növekednek a növények, ilyen vagy olyan növény. Most ez nem tárgyaljuk, de a lélek is növekszik. A megújult lélek az növekedik. Erősödik. Erősödik a gyökérzet, ami nem látszik. Az Úrral való kapcsolat, a csendes kamra. Erősödnek a gyökerek. De látszik a gyümölcs is. Lesz növekedés, lelki növekedés. Sokszor azt lehet látni, hogy gyerekcipőbe jár a hívő ember. Megtért, megkeresztelkedett, de annál maradt. Odáig mércét állított magának, meg mások tettek neki, így kell csinálni, és utána megtörtént a megtérés, bemerítés, kész, aztán már engedünk magunknak dolgokat. Növekedés. A hívő ember, aki meg van újulva, az a növekedésre törekedik. Nem akar kicsi maradni. Nő. Növekedik. Erősödik. Az Úr szerint növekedik. Van-e ilyen fejlődés, vágy arra, hogy az ember a lelki életében növekedjen? Növekedj! Ugye a gyermek ezt várja el, illetve a szülő ezt várja a gyermektől, a gazda ember ezt várja el a növényeitől, amit elültetett a kertbe, vagy a mezőre. Ezt várja el? Hát akkor Isten is ezt várja el. Vajon törekedek erre? Vagy látom, hogy ez kell legyen az életembe? Hogy több legyek? Hogy komolyabb legyek? Ez a következménye. Aztán egy másik dolog az üdvbizonyosság. Aki megújult, az tudja, hogy ő az Úré. És azt mondja, én az Úré vagyok. Azt mondják egyesek, nem lehet azt tudni. Hogy mi lesz velünk, hogy hova kerülünk, hova jutunk, hogy kié vagyunk. Hát van egy istentiszteleti rendünk, van egy vallásunk, van valami. De az, aki megvan újulva szívébe, lelkében, az tudja, én az Úré vagyok. A szívem az Úré, ő az enyém, a szívembe lakozik, én az Úré vagyok. Amaz Jákob nevét emlegeti, és a másik önkezével írja, az Úré vagyok. Tehát nem csak úgy gondolja ezt, hanem meg van erről győződve. Na ez az üdvbizonyosság. Ott van ez a te életedben, mert a megújult, komoly hívő ember ezt tudja, hogy én az Úré vagyok. Ott van ez a te életedben? Nem azt kérdezem, hogy milyen vallásod van. Nem azt mondjuk, hogy mennyi tudásod van. Bibliát ismered-e? Vagy a mi szokásainkat ismered-e? Nem ez a kérdés. Tudod-e azt, hogy te az Úré vagy? Azt nem lehet tudni, azt majd az Isten. Nem úgy van ez. Nem úgy van az. Ismeri az Úr az övéit. És az övéi üdvbizonyossággal vannak. Aki a fiú, azé az élet. Mondja János apostol. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Ezeket azért írom néktek, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van, már most. És tudatában van a hívő ember ennek. Ott van ez az üdvbizonyosság benned? Vagy bizonytalan vagy, nem lehet azt tudni. Hát, ha megpróbáltam, csináltam valamit, ez nem a megújulás. A megújuláskor, amikor a lélek munkálkodik a hívő ember életében, akkor az ember eljut oda, az Úré vagyok. Le kell írni, akkor le tudom írni. Aláírom, lepecsételem, úgy olvastuk itt, hogy ez az ember önkezével írja, az Úré vagyok. Milyen csodálatos. Le tudod ezt írni? Megvan ez a meggyőződés? És végül, testvéreim, másik következménye, áldott következménye a szolgálat. A vágy arra, hogy az Istennek szolgáljunk. Úgy mondja, itt kezdődik az ige, és most hallgass, Jákob, én szolgám. Ezzel kezdődik. Én szolgám. Az az ember, aki átélte a megújulás munkáját, az az ember azon töri magát, hogy mivel szolgálhatok én az Istennek. Nem azt beszéli meg, hogy mások mivel kell nekem szolgáljanak, mivel kell nekem segítsenek, hanem hogy én mit tudok tenni. A mi gyülekezeteinkben, evangéliumi protestáns, új protestáns gyülekezetekben, ugye mindenki az egyetemes papságot valljuk, és azt mondjuk, hogy nem csak a pap, a lelkész végzi a lelki munkát, és a többiek hallgatjuk, meg nézzük, hanem mindenkinek lehetősége és joga van az Istenhez járulni, és az Istennek szolgálni. Na vajon ott van-e bennem és benned, minden tagban, mindenkiben, aki itt van, az a vágy, Uram, én mivel tudok szolgálni? Nem azt, hogy kell hallgassam a testvért, meg az énekart, meg a zenekart, meg ide jönnek előre beszélni, hanem hogy én mivel kell szolgáljak neked, Uram? Ott van ez a vágy, mert a megújulás hozza ezt a vágyat. Nem csak a vágy, a készséget is. Amit tudok, azt teszek. Imádkozok. Bátorítom a testvéreket. Örülök mindennek, ami jó, ami nemes, ami szép. Hogyha látok hiányosságot, akkor szeretett szelítség lelkében megintem, de imádkozunk együtt, de akarjuk a megújulást tovább vinni. Vajon ott van-e bennem és bennünk ez a vágy a szolgálat után? Ó, testvéreim, mi a szolgák népe vagyunk. De szolgálunk, mert az Úr abban leli örömét, hogy amikor jön, hogy az ő szolgája szolgálatban van. Éber, hűséges és szolgál. Benne vagyok ebben a szolgálatban? Milyen szolgálatot bízott rád a Jóisten? Van olyan terület, ami azt mondod, ez az enyém? Ezt én végezem, én tudok erről, és én ezt végzem hűségesen? Hogy nem csak foglalom a helyet, nem csak használom a levegőt, hogy nem győzzük már kintről hozni a légkondi által, olyan, amilyen az a levegő. Hanem én szolgálok az Istennek. Én nem csak tag akarok lenni úgyni, hogy ott legyen a nevem. Nem csak akarom, hogy lássanak engem, én is ott voltam. Hanem ott vagyok a szolgálatban. Rám bízhat az Úr valamilyen szolgálatot? Kész vagyok erre? A megújulásnak ez az eredmény. Ez az áldása, ez az öröme. Hát ezt a munkát akarja a Szentlélek elvégezni az én életemben, és mindnyájunk életébe. Engedjük, hogy munkálkodjon. Hagyjuk, hogy munkálkodjon az életünkben. És legyen megújulás, legyen felébredés, legyen áldás az életembe, életünkbe, gyülekezetünkbe. Amen.
Thank you.
ezt a mai napot, és köszönjük ezt az ünnepet, amelyet te szereztél számunkra. Köszönjük, Urunk, hogy nem csak a tanítványokat, minket sem hagytál árván, hanem elküldted a te szent lelkedet, a vigasztalót, azért, hogy vezessen és tanácsoljon naponként bennünket. Urunk, elméletben tudjuk ezeket, segíts, hogy gyakorlatban is tudjam, és tudjuk ültetni a mindennapokban. Segíts, hogy valóban a te lelked által éljünk, lélekben éljünk és járjunk, és a te lelked vezessen bennünket nap, mint nap. És adjad, Uram, hogy valóban meglátszódjon, hogy te vezetsz bennünket, hogy a te lelked irányít, és azt tanácsolja a életünket, és ezt meglássák mások, és megkívánják, Urunk. Köszönjük, hogy kérhettük egyelmedből. Amen.